Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonaltúladán pedig Ráti Józsi.
Sziasztok!
14. hét is majdnem lement, van még két hétfő is rangadunk, de sokan, amikor ezt hallgatjátok, akkor már azok is lementek. Szokás szerint átbeszéljük az összes vasárnapi mérkőzésünket, volt bőven esemény, lesznek szokás szerint nyerteseink és veszteseink is, úgyhogy megyünk végig mindennel. Két kiemelt meccsünk van, egyrészt a Cowboys Eagles, másrészt a Chiefs Bills. Ez volt a két slágermeccs a hétvégén, még nem is tudom, mind a kettő feltétlen izgalmas, de melyikkel szeretnél kezdeni, Józsi?
Kezdjünk a Bills meccsel, talán az az lett a jobb, vagy az izgalmasabb, érdekesebb találkozó a kettő közül.
Igen, ennek egy egész komoly visszhangja lett itt a meccs utáni Mahomes és Andy Reid nyilatkozatokkal, ami hát ugye Mahomes a meccs után oda ment ellenhez kezet fogni, és csak annyit mondott, hogy ez nagyon nagy hülyeség volt ez a bírói ítélet, és akkor ennyivel lerendezte a dolgot, ami szerintem rendkívül sportszerűtlen, és gáz az irányítóra nézve, és akkor utána megfejelte a meccs utáni interjújával, amikor már végül is azért valamennyire csak tudott volna higgadni, ami szintén elég gáz volt, hogy ennyire a bírókra fogta az egészet, miközben ugye gondolom már mindenki látta, gondolom nem akartam elmondani, hogy mi történt, de ugye Tony a line of scrimmage-en átvetett neutrális zónában állt fel, ami nyilván szabálytalan, és ez nem egy szubjektív bíróítélet, hanem egy objektívben eldönthető dolog, úgyhogy gondolom ahhoz frusztrált volt az elkapóival, mert egész meccsen megint voltak droppok, voltak rosszul megfutott útvonalak, volt fumble, volt ugye ez a Tony eset, és rajtuk mégse tudja kiadni a dühét, hogy őket ordítja le, vagy legalábbis azt nem akarja, és akkor ezt levezette a bírókon, de hát ez elég furcsán sikeredett, és feltételezem, hogy most egy nappal később lehiggadva majd kicsit finomítezem, meg mit tudom én, de azért ez meccs után ez elég furcsa volt, maradjunk egyében.
Abszolút így van. Nyilván ez mindig nehéz megemészteni, amikor egy ilyen nagyon szoros meccset játszotok. Nagyon fontos is, mert ugye óriási tétje van, az ellenfelek azok lassan húznak el, egyre messze van az első kiemelés, ott mögötted jön már a Broncos így véreres szemekkel, hogy akkor elvegye tőled a csoportot, tehát nyilván minden győzelem számít, meg amúgy se szeretnek ezek a profi atléták veszíteni. És tényleg egy nagyon szép játék volt. Tehát, hogyha már ugye a szépséget díjazzuk meg a kreativitást, akkor ez tényleg egy ilyen meccsvégi összefoglaló, milyen szezonvégi összefoglalókban az ilyen első helyre kellene, hogy tegyük, mert tényleg zseniális és parádés volt, és hogyha lenne egy olyan kitétel, hogy a szabálytalanságokat nem veszük figyelembe, amikor őrült nagy játék van, akkor persze. Ez egy pont egy olyan kategória volt, de ez mondjuk konkrétan pont egy objektíven megítélhető dolog volt. Tony majdnem egy yarddal előrébb lépett fel, és amennyire a videó felvételek alapján meg lehet ítélni, még látta is, hogy basszus előrébb van. Tehát, hogy most volt vasárnap flag focink, és azért mi is észreveszünk, hogy amikor előrébb vagyunk a labdán, akkor hátrébb megyünk. Tehát azért nagyon vakon kell lenni, hogy egy profi játékos, aki éjjel-nappal ezt gyakorolja, aki milliókat keres, aki tényleg tehát ezzel fekszik, hogy így ilyen alapvető dolgokat ne vegyen észre. Mert nem arról volt szó, hogy éppen a lábujjának a körme átlógott, hanem rendesen előrébb volt, mint a labda, tehát tényleg egy fél lépésre. És persze lehet szidni a bírókat az amiatt, hogy most odaszaladhattak volna, és akkor szólni neki, hogy lépjen hátré. Vannak olyan játékvezetők, akikre, hogyha megkérdezed előtte, vagy kiintesz, vagy rájuk nézel, akkor mondják, hogy menjél hátra, vagy jó helyen van, vagy így. De ez egyrészt nem a játékvezető kötelessége. Ha esetleg nem szólt Tóninak, akkor sem lehet igazából megfedni, mert Istenem, hát nem azért van ott a játékvezető, hogy neked tanácsokat adogasson. Tehát nyilván lehet azt mondani, hogy akkor jó fejség tőle, de ha nem szólt semmit, vagy Tóni egyszerűen nem is kérdezte, akkor meg tényleg nincs miről beszélni. Egyedül az lenne probléma szerintem, hogyha Tóni kinézett, a bíró azt mondta, hogy fasz a helyen állsz, és akkor utána bedobta a sárgát, mert ez így nyilván genyóság lenne, meg abszolút sportszerűtlen.
Jó, de ez meg azt gondolom, hogy ez a gyakorlatban ez lehetetlen, tehát hogy ez az, ami biztos, hogy nem történt meg.
Na, ezt mondom én is, de hogy erre viszont nincs semmilyen képi, vagy bármilyen bizonyítékunk, és amúgy is ilyen rettentő valószínűtlen. Szóval persze értem én, hogy frusztrált mindenki a Chiefs-nél, pláne Mahomes, mert hogy egy normális épkézláb elkapója nincsen, de ezt akkor se így kell kezelni. Tehát, hogy nyilván bírózni amúgy sem elegáns, nagyon kevesen szoktak is ezzel foglalkozni, legalábbis én nyilván profi szinten, tehát egy szurkoló az annyit bíróz, amennyit szeretne, de azért Mahomesnak példaképként, meg MVP-ként, meg mit tudom én, tehát a franchise, meg az NFL arcaként nem nagyon kellene szerintem ilyen nyilatkozatokat tenni, vagy ha már mindenképpen nyilatkozik, legalább Josh Allenhez ne úgy menjen oda, hogy köszönt a bírónak, mert ő volt a legjobb játékosotok kb. Tehát ez nagyon-nagyon ilyen Mahomesra nem jellemző megnyilvánulás volt, és tényleg rettentő unszimpatikus.
Igen, meg legalább, hogyha már tényleg a bírók ellen szólalt, hogy abból rosszul teljesítenek a szezonban, akkor ne egy ilyen objektíven helyes döntés alap után szóljon be, hanem mondjuk a MVS Defensive Pass Interference-nél, amikor az Eagles elleni meccs ment el azon. Tehát akkor legalább ilyeneknél szólaljon fel, és akkor jobb, több értelme lenne, hogy akkor beszéljünk a bírókról, mert rossz munkát végeznek, mert tényleg rossz munkát végeznek, csak ebből a konkrét esetből pont nem úgy jön ki a se a Chiefs, se Mahomes, se senki, hogy ebből jól nézzen ki a dolog. Beszéljünk a meccsről is, mert az is érdekes volt. Hogy állsz most te ez a két csapathoz?
Hát eléggé ambivalensen, tehát az egész ugye Chiefs az 8-5-ös mérleggel áll, tehát valószínűleg nekik a rájátszás azért úgy össze fog jönni, ami a Bills esetében eléggé nehéz még most is, mert ahhoz képest, hogy 7-6-os mérleggel állnak, még így is csak a 12-ek az EFC kiemelésében, tehát ez tényleg brutális ez az egész. Ráadásul nagyon nehéz sorsolásuk van még a szezon hátralévő részében, de erről majd később, ami a Chiefs-t illeti, szerintem a rájátszásból be fognak jutni, mert az tényleg egy ilyen kifejezetten jó csapat. Viszont úgy tűnik, hogy elmúlott ez az Andy Reid és Patrick Mahomes által generált extra hozzáadott érték, vagy legalábbis, meg nyilván megvan ez továbbra is, csak most már nem tudják kompenzálni a tehetség hiányát az offenszben, mert hiába vannak zseniális passzok, hiába vannak kreatív játékhívások és megoldások, egyszerűen annyira rossz ez az elkapósor, hogy ezt már nem lehet így kompenzálni. Tehát az, hogy Tony nem tud felállni a snap előtt, tehát ez nem tudsz mit mondani, tehát ez a lehető legamatőrebb dolog, ami van. Ott az ember már elkezdett örülni, nem tudom én mondjuk Rice-nak, hogy úristen, végre legalább egy jó második számú elkapó van, aki úgy tud termelni, meg hozzáteszi a magát, és egyébként most is tök jól játszott, ameddig, hogyha csak a pozitívumokat nézzük, de azért volt egy fumble-je, ami megint rengeteget elvett a Chiefs-től. Tehát és borzasztóan frusztráló dolog, és nem igazán látod azt, hogy ebből így hirtelen fel tudná állni a csapat, pláne, hogy Kelce is, mintha kezdene megöregedni, ő is egyre többet droppol, nem úgy futja meg, nem úgy csinálja meg a dolgokat, ahogy kellene, és most már egyáltalán nem látszik ez az átütő erő. Meg a támadófal az meg szintén rossz, tehát itt tényleg nagyon erőn felül kell teljesíteni ahhoz, hogy ez a Chiefs egy komoly Super Bowl contender csapat legyen. A másik oldal meg ott van a védelem, hirtelen ott is elmúlt ez a 120%, amit ugye mindig sikerült kihozni ebből az egységből. Nem tűnik most top favoritnak nekem ez a Chiefs.
Igen, pedig egyébként most ezen a meccsen jó volt az offense, az egyik legjobb sikerességi rátát hozták ebben a fordulóban. De ott volt a Rice fumble, ott volt a Tony drop harmadik kísérlete, ott volt az MVS, rosszul olvassa a coverage-et, és nem jó útvonalat futja ahhoz viszonyítva. Ilyen szituációkkal ez pont elég, hogy ne verjék meg a Beast-meket, nyilván a Tony offside, amiről már beszéltünk. Ezek pont akkora hibák, hogy ezzel pont nem sikerül megverni másik jó csapatokat, és nem tudjuk, mennyire volt jó az offense, ahhoz viszonyítva, hogy a Beast defense azért nem annyira erős mostanság, de nyilván nehéz ezzel mit kezdeni, hogy egyetértek, hogy nincs már meg az a varázs, vagy az az átütő erő, ami eddig mindig megvolt, hogy hát majd Mahomesék úgyis megoldják a végén. Most is majdnem megoldották, de most ez majdnem ez sokszor ellenük fordul inkább. Beastnél offenzódon tetszik a dolog, sosem megint hihetetlen volt. Oldalvonalnál a passza Blatavius Murraynek a negyedik kísérletes sidearm dobása, a futásai, de megint voltak zseniális játékai. És annyi változott talán a támadósorban, hogy James Cookot jobban bevonják a levegőben, és ez tök jól nézett ki ez a meccsen. Nagyon jó napja volt Cooknak, és a linebackerekkel szórakozott ezen a meccsen a Bills, motionokkal, irányító futásokkal, tight endeknek, passzokkal, futóknak, vertikális játékokkal. Beckert is egész sok ilyet csinált legutóbb, úgyhogy ez jó felkészülés volt egyébként a Bills offense-től.
Ez abszolút így van, úgy tűnik, hogy Dorsey kivágásra annyira nem vetette vissza őket, sőt kifejezetten, tehát még bizonyos szempontokból előrébb is léptek, bár mondjuk egy ilyen formában játszó Josh Allen mellett azért, meg ilyen egész jó támadófallal, meg minőségi skill állománnyal azért nem annyira meglepő ez, de legalább rendszer szinten is, meg felkészülés szempontjából is úgy tűnik, hogy tudják tartani a lépést. Az már jó lenne, hogyha mondjuk védelem is lenne hozzá, tehát az mondjuk az nem ártana. Valahogyan úgy nagyon nem akar összeállni ez az egész, tehát például most, hogyha mondhatnám, hogy Von Millert, aki megint ott volt a pályán, de úgy konkrétan nem látod a statisztikai lőlapon, mert hogy a sérülés óta, mintha árnyéka lenne önmagának, úgyhogy ennyit 20 milliót keres évente, szóval egy kifejezetten rossz beruházás volt, de egyébként a többi olyan sztárnak gondolt, vagy topjátékosnak tartott védő sem teljesít úgy, ahogyan az úgy kellene. Rendszer szinten sem mondanám, hogy ez a Bills annyira kreatív, vagy kiszámíthatatlan, hogy azzal így nagyon komoly problémákat tudnak generálni az ellenfélnek. Lehet, hogy bele tudnak menni ilyen pisztoly párbajba, és akkor majd mindenkit túldobnak a következő, nem tudom én, 3-4 fordulóban, és valahogy összejön a rájátszás, de nagyon nem érzem egyben ezt a Bills sem. Főleg a védelmi oldalról látok itt elég komoly problémákat, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon kemény menet lesz itt nekik. Egyik csapat sem, ahhoz képest, amit a szezon előtt vártunk tőlük, egyik csapat sem tudott felnőni az előzetes elvárásokhoz.
Beszéljük akkor a másik kiemelt mérkőzésünkről, Eagles Cowboysról. Cowboys 33-13 nagyon simán behúzta a találkozott az első fél időben, hengereltek, viszont 4 pontot tettek fel, gyakorlatilag ott eldőlt a mérkőzés. A Cowboys az 5. csapat tett, amelyik zsinórban 7 meccsen is legalább 17 pontot tett fel a fél időben, és a 8. meccsét nyerték meg legalább 20 ponttal, eddig erre 3 csapat volt képes, mint a 3 eljutott a Super Bowl-ba, és 2 meg is nyerte, azt úgyhogy elég jól mutatnak itt a Cowboysnak az ilyen mutatói. Oké, sok gyenge csapatot vertek, azt is hozzá lehet tenni, de azért most itt van egy nagy skalp az Eagles szemében. Beszéljünk egyre a Cowboysról, ahol minden szuper volt, hogy láttad őket.
Meglepően jól működött ez az egész, tehát hogy nyilván ez egy óriási rangadó volt, és valami hasonló meccset vártam volna, mint amit a szezon első Eagles Cowboys meccsén láthattunk, hogy egy szoros mérkőzés, mindkét csapat jól felkészült, jó hozta azt, amiből az ellenfél nem annyira jó. Ez képest most, mintha csak a Cowboys végezte volna el a házi feladatot. tényleg le a kalappal előttük. A támadósor nagyon jól nézett ki, jól működött a futójáték, Prescott vitán felül szerintem MVP formában játszik, és nagyon jól osztogatta a labdákat. Tán volt egy fumble-je, amit talán az ő számlájára lehet írni, mert ott túlzásba vitte a küzdés, három védővel a nyakán, de ezt leszámítva, hogy tényleg szinte hiba nélkül teljesítettek, és mindenre fel voltak készülve, amit az Eagles eléjük tett. Amivel még lehetne javítani, vagy továbbra is lehetne javítani, ez a büntetések, mert mindig rengeteg büntetés szednek össze, bár most az Eagles ilyen tekintetben is így felülmúlta őket, szóval ez így belefér, de hogyha mindenképpen bele kellene valamibe kötni, akkor ez a sok benyelt zászló, amin továbbra is javítani kell, a rájátszásban nem biztos, hogy ennyire bele fog férni, de amit most offense oldalon mutattak, az tényleg tökéletes volt, és egyébként a defense is tök jó felkészült. A statisztikai lőlapon annyira nem látszik, tehát nem igazán voltak kubi hitek, meg szekkek, azt hiszem csak egy szekjük volt egész meccsen, szóval ott ilyen szempontból azért nem volt meg ez az átütő erő, de ez a zero cover, meg nem tudom még milyen kreatív blitzek, amiket behívtak, azok tök jól működtek, és folyamatosan meg tudták fogni az Eagles-t, aminek egyáltalán nem volt válasza erre a fajta agresszív védelemre, ismét, szóval le a kalappal tényleg McCarthy-ék zseniálisan felkészültek, és teljesen megérdemelten nyertek 20 ponttal.
Igen, a bye-week óta gyakorlatilag eléggé tökéletes ez a támadósor, meg az a defense is, de az mondjuk eddig is nagyon jó volt. McCarthy-ék az mindenképp tényleg dicséret illeti. Főleg az offense oldalra értem ezt, mert a defense azért tavaly is nagyon jó volt, idén is nagyon jó, ott nagy előrelépés feltétlenül nem volt, de mondjuk Stephon Gilmore óriásit játszott most, kicsit segített, hogy AJ Brown öregnek nevezte, úgyhogy kicsit extra motivációt adott Gilmore-nak, aki megmutatta, hogy még nem az. Úgyhogy ő is nagyon jót játszott, de tényleg a támadókat akartam is kiemelni, hogy amióta ugye kikaptak a Niners-t, és akkor ott volt egy bájvítjük, azóta tényleg a 49ers támadó sorával vetekszik ez az offense, és egyébként még jobb számokat is produkálnak. Ha nagyon konkrétan akarjuk nézni, már a 49ersnek is volt egy rosszabb szériája, szóval lehet az se érdemes így pontosan belevenni, de a lényeg az, hogy tökéletesen ez van összerakva most ez az offense, és Dak Prescott is ugyanígy játszik, úgyhogy ez nagyon, nagyon oda van most rakva a Cowboys-tól. Eagles oldalról, hát 2000 óta összesen 106 csapat volt, amelyik 14 forduló alatt legalább 10 győzelmet szerzett. Az Eaglesnek a pontkülönbsége a 103. ezek között, úgyhogy az látszik, hogy nem olyan jó az a csapat, mint a mérleg mutatja. Ez az utóbbi 4 meccs ez elég jól ábrázolt, hogy akkor két top csapattól csúnyán kikaptak, két top csapatot meg éppen megvertek. Lehet amellett érvenni, hogy szerencsével, vagy nem biztos, hogy ők érdemelték ott meg a győzelmet. És azért elég sok kérdés felmerül mind a két oldalon, offense-nél is, defense-nél is, nem tudom, melyik miatt aggódsz jobban.
Hát igazából, ameddig nem a Bears-től kapnak ki 30 pont alatt, addig szerintem olyan nagyok nincs az aggodalomra, meg azért nagyon brutális volt ez a sorsás. Hát amikor 4 top csapat ellen játszol, azért előfordul az, hogy beleszaladsz a késbe. És oké, most ez a 49ers elleni is nagyon rosszul alakult, meg ez a Cowboys ellen is. Ott voltak egyébként az Eaglesnek szerintem a lehetőségei, csak amik a szezon előtti akár szerencsével, akár nem tudom én, ilyen kis extra győzelmi faktorral, amit nem igazán lehet így megfogni, azok így jöttek. Azok most így nem álltak össze, és tényleg semmi nem sikerült. Én azért nem félteném annyira ezt az Eagles, nem egy tavalyi Vikingsról van szó, de az egyértelmű, hogy most van egy kisebb fajta hullámvölgy. Ha most lenne egy bájvik, az szerintem kifejezetten jót tenne a csapatnak, mert kellene egy kis idő, hogy rendet tegyenek a fejekbe. Ami engem inkább aggaszt ebben az esetben, így rákérdeztél, szerintem a védelem az, ami a nagyobb probléma, mert Hurtsből, meg a támadófalból mindig kinézem azt, vagy bármikor ki tudom nézni azt, hogy egyszer csak így összeáll az egész, és akkor Smith-szel, meg Brown-nal, meg a futójátékkal, meg ugye Hurts lábaival, meg nyilván a passzaival azért tudnak majd termelni. Legalábbis emiatt kevésbé tartok. A védelem viszont az szerintem nagyobb probléma. Tehát, hogy sem futás ellen nem annyira jó, sem a peszrás nem annyira jó, mint amennyire talán lennie kellene. A coverage az talán az, mint a 3-4 évvel ezelőtti Eagles, amikor még nem volt Slay meg Bradbury. Szóval itt azért elég komoly problémák vannak, és itt kevésbé látom azt, hogy ezt meg tudnák oldani.
Igen, először a Pestrás sem működik eléggé. Furcsa statisztika az utóbbi évek figyelmvételével, de a harmadik kísérleteknél a legrosszabb szekrátája van ennek a csapatnak, ami tényleg, tényleg durva, és a Pestrás nem elég jó, azért ez a back seven, ez nagy, nagy problémát tud jelenteni, és úgy vannak felépítve, így fizetésileg, meg mindenhogy, hogy azért tehetségből kéne nyerniük, és a rendszer is ehhez alkalmazkodik, vagy így van felépítve. És hát ez a tehetség, ez már egyáltalán nincs így meg. Azért secondary-nek a 4-5-e az 30 év feletti, és láthatóan meglassult. Úgyhogy ez nagy, nagy probléma, és a szerelésekkel is nagy problémák vannak. Tényleg a védelemben azért nehéz pozitív dolgokat meglátni jelenleg. Ha persze beindulna, akkor lehetne, de ez az idei évben nem történt meg. Offenzívban nyilván optimistabb lehet az ember, mert ott meg van az ember állomány, meg minden, de ott se láttam, hogy az edzők mit tesznek hozzá, és ez egyrészt Brian Johnson támadó koordinátor, másrészt Nick Sirianni főedző, mind a kettő felelőssége, mert egyébként nem, nyilván nem mindenki tudja, mert nincs mindenki olyan közel az Eagleshöz, talán mint én, vagy nem követi annyira közel őket, hogy azért az offense nagy rész Sirianié, és oké, Brian Johnson hívja játékokat, meg tavaly sem Steichen hívta a játékokat, de azért az offense nagy részt Sirianié, meg ő rakja össze az offense alapját, meg a gameplant, úgyhogy az azért mondom, hogy őt is azért elő kell ilyen szempontból venni. Tervezek most a héten írni egy bővebb elemzést így az Eagles-ről, defense-ről és offense-ről, és offense-ről az érdekesebb olyan szempontból, hogy nem olyan nyilvánvalóak a problémák, mint a védelemnél. Itt nyilván optimistább lehet az ember, hogy megoldják, de meg nem is rossz az egység, mint a védelem, de hogy azért a tavaly jótól kicsit azért eltávolodtunk, vagy nem is kicsit, úgyhogy itt is vannak problémák bőven. Még a Cowboys kicker Aubreyt akartam megemlíteni, aki 60-ról meg 59-ről is bevágott egyet, amire még soha senki nem volt képes, és idén nem hibázott még mezőnygólt, úgyhogy extrát már igen, de mezőnygólt azt még nem, úgyhogy ez elég szép teljesítmény a részéről. Hozz akkor a nyertes, kezdvehetjünk belé itt a nyertes összes rovatba.
Jó, oké, akkor menjünk akkor a Ravens meccsre, mert az is egy ilyen óriási mérkőzés volt, és én egy vesztest hozok, mert úgy tényleg zseniális mérkőzés volt, a vesztesnek pedig igazából a Rams playoff álmait hoznám, mert nagyon jól játszott a Rams, tehát tényleg zseniális volt, amit a labda mindkét oldalán csináltak, ami az offense részéről még talán annyira nem meglepő, pedig azért el kell ismerni, hogy elit védelem ellen nyújtottak nagyon-nagyon Staffordék, de az, amit a védelem így tett, nyilván időjárás, stb. Minden benne volt, de azért a védelem viszonylag nagyot küzdött. Tehát a játékos állományhoz képest ezt a Ravenst azért viszonylag sokszor megfogták, és igazából még ott a hosszabbításban is az első támadásból rögtön 3-and-out lett, és minden esélye megvolt a Ramsnek ahhoz, hogy nyerjen, és akkor ez a skalp, ez nagyon sokat számított volna az NFC-ben a rájátszásért való meneteléshez. Aztán nyilván egy punt return TD-vel az egész, ez kapufa lett, és nem jött össze, amit nagyon sajnálok, mert a Ravens az egyik is bejut a rájátszásba, jó eséllyel csoportgyőztesként, vagy első-második kiemeltként, szóval nyilván ők is örülhetnek, hogy összejött a győzelem, de nagyon szomorú leszek, hogyha ez a Rams, amelyik egy picit böcögősen indult a szezon elején, de mostanra szerintem jobb lett, mint gyakorlatilag bármelyik NFC-s csapat a top 3-on kívül. Nagy kár lesz, hogyha őket nem látjuk a rájátszások, mert tényleg megérdemelnék, és az egyik legjobb offense teljesítmény nyújtják idén. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ez így ért véget, ennél többet érdemeltek volna.
Így van, nagyon jó meccs volt tényleg. egyik legjobb meccs volt idén, egész végig a meccs is, után hosszabbítás és utolsó játékkal együtt. Egyébként simán lehet, a Rams is nyertes, a Ravens is nyertes, mert Ravens is azért bizonyított, hogy egy jó csapatot is meg tudnak verni, meg szoros meccsen tudnak nyerni. Mindkét irányító parádésan játszott, zsebben belüli mozgásban, meg kreativitásban, más stílussal, de hogy párját ritkítják mind a ketten. Úgyhogy nagyon élvezetes volt ez a meccs igazából, úgyhogy nyilván ki lehet emelni Odell Beckham Jr-t, ki lehet emelni Pukanakuát, Cooper Cup-ot, Ramsnek a futását, Sean McVay-t akartam még egyébként, hogy hihetetlen, hogy azért ez egy elit védelem a Ravens-é, és hogy ez egyáltalán nem látszott most ezen a meccsen. És hogy hihetetlen, hogy McVay mennyire tud így alkalmazkodni. Nem az, hogy meccsen belül, hanem hogy így szezonról szezonra, vagy két szezonról két szezonra, hogy full átalakította a rendszerét már mit tudom, negyedjére, és ez most megint egy tök új dolog, amit idén csinálnak, és ez nagyon figyelemre méltó szerintem. Amit ők csinálnak, mert most védelemben meg secondaryben vannak hibák, most is benéztek azért két nagyobb TD-t, de az offense az mindenképp jó, és Sean McVay meg liga egyik legjobb edzője. Ha nincs több hozzáfűzni való?
Hát ugye ahhoz ilyen tékem nincsen, ezt a meccset mindenki nézze meg, akinek van egy kis szabad ideje, mert érdemes, mert tényleg minimum, tehát mindenhol minőségi teljesítményt láttunk, és csak sajnálat, de a Ramsnek, vagy mit csinálnak a Ravensnek, nyilván örülni lehet, meg valamilyen szinten a Ramsnek is, hogy azért lehet, hogy akár innen megvernek mindenkit, mert jó csapat, tehát ilyen túl sok újat nem tudtunk meg ebből, de viszont a meccs az tényleg nagyon jó volt, és aki tudja, az nézze vissza.
Az, aki egy nyertest, aki hát Deebo Samuelt akartam most külön kiemelni, de nyilván a 49ers összességében is lehetne, 28-16-ra verték meg a Seahawks-t. Gyakorlatilag a haláloztak, megint lecsapott, mert hihetetlen volt, amit a 49ers skillsor csinált. Samuel is, McCaffrey is, Kittől is, Ájuk is, mindenkinek nagyon jó meccse volt. Most nem hatékonyságban voltak a legjobbak, hanem nagy játékokban 11 darab 20 plusz yardos játékuk volt, ami egészen hihetetlen mutató. Purdy is nagyon jól játszott, több extra dobása volt, mélyen is voltak dobásai is voltak, struktúrán kívül is voltak passzai, úgyhogy ez egy kiváló mérkőzés volt a Niners irányítójától is. Ja, Niners oldalról ennyi tényleg lehengerlő a dolog, mert beszéltünk a CEO-sztról is, de hagyom, hogy reagálj.
Ez abszolút így van. Mondjuk annyit, hogy a Seahawks védelem azért nem a liga legjobbja, tehát azért várható volt, hogy jó meccsük lesz. Nyilván arra nem igazán lehetett számolni, hogy itt mindenki szinte 100 yard fölött fog termelni, vagy TD-t fog betenni a közösbe. Tehát az valamilyen brutális. Ugye Samuelnek volt 149 yardja egy TD-je, Ájuk is 126 yardot betett, Kittől is szerzett egy TD-t, meg 71 yard TD-t, McCaffrey rögtön egy, mit tudom, 80 yardos futással kezdte a meccset. Mondjuk nem lett TD-je, tehát itt akkor most lehet itt szomorkodni, hogy basszus, alig épp, hogy elkezdte ezt az újabb TD-gyártó sorozatot, és akkor most 3-4 meccs után megint megszakadt. Egyszerűen szörnyű, hogy pont neki nem jutott egy TD. De ezen kívül tényleg, tehát egy parádé volt az egész, és egyébként Pörlit is meg lehet dicsérni. Most tényleg hozzátett extra dolgot is, nem csak arról volt szó, hogy akkor a skill személyzet hozott sokat, hanem most neki is voltak extra dobásai és fontos játékai. Szóval lehet örülni a 49ers részéről, pláne, hogy ezzel gyakorlatilag a csoport győzelem. Ha eddig esetleg kérdéses lett volna, most már egyáltalán nem lesz az.
Igen, Seahawks-oldalon meg hát azért védelemben nagy problémák vannak. Már meglepően jó volt Drew Luck, de...
Egy darabig?
Hát jó, igen, mert nagy részében. De a nagyobb probléma az, hogy itt a védelemben nagy gondok vannak, mert Jamal Adams nagyon lassú, Bobby Wagner is elég lassú, és az a baj, hogy ők ketten, akik nagy nevek, és sokat áldoztak rájuk, Adamsre mindenféle erőforrást, Wagner meg nyilván helyi legenda, de hogy ők nagyon megkorlátozzák ketten a védelmet, hogy milyen coverage-eket lehet játszatni, milyen sémákat lehet futtatni, és ezért így nem is nagyon várható változás náluk, és ezért a bottom 5-ben vannak talán most már, vagy valahogy ahhoz közelítenek EPA-nek hasonló alapján. Úgyhogy ez egy nagyon nagy problémát jelent náluk.
Ez abszolút így van, tehát Adams, jó, mondjuk őt valamilyen szinten meg lehet érteni, már nyilván az, hogy óriási nagy melléfogás volt az ő cserélése, meg hosszabbítása, stb. De szerencsétlen annyit volt sérült, hogy valahol értem, hogy megkopott a sebessége, meg a robbanékonysága, tehát nagyon darabosan mozgott most is. Wagner meg, hát amúgy túl sok alternatíva nincsen helyette, mert aki be lehetne tenni, most azt se játszik sokkal jobban. Lehet, hogy rendszer szinten picit rugalmasabb lehetne a Seahawks, de amúgy nincs itt ebben annyi tehetség ebben az egységben, hogy ez így hű, de jó legyen, mert egyébként Dick sem játszik különösebben jól. Ez a Leonard Williams trade sem hozta meg feltétlenül azt az óriási áttörést, amit vártak. Nem volt egyébként.
Mondjuk
az,
ő pont jó volt egyébként.
Ezen a meccsen mondjuk oké, jó volt, de ezen kívül meg a korábbiakon annyira sokat nem tett hozzá, mert ugye nem olyan poszton játszik, aminek olyan hű, de nagy hatása szokott lenni a meccsekre, ha csak nem mondjuk Aaron Donald szinten játszik, vagy ilyen Chris Jones szinten. Szóval itt az elmúlt években elég sokat költött a csapat a védelmére, de ezek az igazán nagy beruházások, ezek nem sültek el jól, és még ha az offense képes is lenne haladni, pedig az utóbbi időben azért itt is voltak apró döccenők, de egyszerűen ez a védelem, ez nem igazán képes arra, hogy ilyen komolyabb csapatokat, vagy akár ilyen közepesen erős támadósorokat megfogjon, így pedig azért elég nehéz lesz a rájátszás kiharcolni, annak ellenére, hogy most már azért nem, még lesz egy Eagles elleni meccs, és az utolsó három azért nyerhető, de azért 9-8-al abban elég necces lesz a rájátszás.
Mondjuk az akár meg is lehet itt ezen szíven, de valóban nem lesz egyszerű, az biztos. Jöhet a következő nyertesed vagy vesztesed?
Jó, akkor én úgy tűnik ilyen pessimista hangulatban vagyok. Én a Panthers-t hozom, meg Youngot, mint vesztesnek. Egyszerűen én tényleg nem igazán tudok már optimista lenni vele kapcsolatban. Ez a Saints félholt volt sok tekintetben. Ha jól emlékszem, te is nem sokkal a meccsülőt átraktad a Panthers-ra a tippedet, hogy érzed, hogy most akkor így meg lehet valami. Az nyilván nem volt egy jó döntés. De ez kb. Pont annyira volt jó, mint hogy én áttettem a Browns-ról a Jacks-re, hogy ó, hát na most van Lawrence, biztos, hogy önütik őket. Hát ez nem jött be. De oké, még hogyha lett volna egy szoros vereség, hát Istenem benne van. De az, hogy Young ilyen 40%-os pontossággal passzolt 137 yardot, szekkelték négyszer, aztán a kezéből is kiütöttek legalább egy labdát, tehát oké, interceptionja nem volt, hurrá, tehát ennek az egy dolognak lehet örülni, de azon kívül, de még csak egy kis reménysugárt se láttam, hogy basszus, ott volt a passz, hogy tök jó volt, jó helyre ment, csak az elkapó béna, akkor még azt mondanád, hogy oké, ez működhet, csak jobb skilljátékosok kellenek. Ami egyébként lehet, hogy hozna javulást, de egyszerűen nem látom Youngban azt a pluszt, azt az extrát, azt a bármit, ami alapján lehetne reménykedni, mint ahogy annak idején mondjuk Lawrence-el kapcsolatban reménykedtünk. Teljesen vakon van a pályán, nem érzi a nyomást, tele van rossz beidegződésekkel, nagyon lassan és rosszul olvassa a védelmeket. A Saints védelem amúgy nem annyira jó, de egy tapasztalatlan vagy lassú rukinak azért óriási kihívásokat tudnak jelenteni, és most ez nagyon látszott, hogy fejben abszolút nincsen ott lassú, körülményes, tényleg egy pozitívot nem tudok kiemelni, és ez a meccs is megmutatta, hogy hát ő valószínűleg nem, nyilván nagyon korai még temetni, de én egyre közelebb vagyok az az állásponthoz, hogy ő belőle nem lesz NFL szinten legalább egy közepes kezdőirányító sem.
Hát igen, elég borzasztó meccs volt, 1-9-zel kezdett, 25 perc után így állt, tehát ez már elég borzasztó volt. Ezen a ponton több futott yardja volt, mint passzolt, 21-18, úgyhogy az is nagyon nézett ki. De igazából most ugyanaz volt a helyzet, mint eddig, tehát hogy elkapók elejtik a labdákat, borzasztó a protection, Young is nagyon rosszul játszik, szóval most minden úgy, hogy rossz volt, csak még lehet egy kicsit jobban felnagyítva. Azért tettem a Panthers-t egyébként, mert szerintem a Saints úgy gondoltam, hogy a Saints nem lesz jó ezen a meccsen offense oldalon, és ez full igazam volt, tehát hogy ez a része jött annak a dolognak, amiért áttettem a Panthers-re a meccset, mert Carr-nak 3-4 után 18 passzból 37 yardja volt, ami egy kétjáros átlagot jelent, ami egészen borzasztó, és tényleg a Saints is pocsék volt ezen a meccsen, a végén húztak el, meg volt egy blokkolt punt return TD-jük, ami ha nincsen, akkor a harmadik negyed végén a Panthers a vezetésért rugott volna egy egész közeli fieldot, amit aztán kihagytak, hogy tetézzük a dolgokat. De igen, azért ez egy elég borzasztó mérkőzés volt így összességében mindenkét oldalról, tehát még a szint se lehet nyertesnek nevezni annak ellenére, hogy most ott vannak a hot versenyben az első helyen a csoportban, de hát ez katasztrófa.
Hát ez az is, oké, Kárnak minden baja van, fáj a bordája, a válla, meg a feje is talán, nem tudom, tehát ezer okból le lehetne ültetni, vagy legalábbis lehet, hogy lehetne a mellett érvelni, hogy nem túl, nem is mondom, hogy sportszerű dolog, vagy akkor vele kapcsolatban az, hogy így erőltetik a játékát, de ugye egészségesen sem volt különösebben jobb, szóval itt azért tényleg nagyon nagy problémák vannak, és hát nem ez a meccs győzött meg szerintem sok szintzrukkelt arról, hogy na, most már jó irányba tart a franchise, az meg az NFC-nek, vagy főleg az NFC South-nak a kritikája, hogy ez a 6-7-es Saints, ez amúgy most holt versenyben áll a Bucks-szal, meg a Falcons-szal, és még bármelyikük lehet csoportgyőztes, szóval itt azért túl sok örömködésre a győzelem ellenére sincsenek.
De a Saints-nek jobb a pontkülönbsége, mint az Eagles-nek egyébként.
Hát, jó, leállok a milyen sorsolásra nyilván, de ja, ennek is lehet. Ha már mindenképpen depizni akarsz te is, akkor ja, igen, lehet emiatt szomorkodni.
Azok egy nyertest, aki Joe Flacco, a legjobb idei Browns irányító. Sőt, nagyon régóta a legjobb Browns irányító egyébként, mert 1980 óta ő az első Browns irányító, aki egy meccsen 3 darab 30 plusz járos társadalom dobott, úgyhogy megmutatja ez a Browns irányító helyzetét is az utóbbi 40 évben. 60 évben ráadásul, vagy még 40, igen, már nyom, ne, olvasni tudok. Szóval igen. Flacco meg egy jól játszott, jó volt egy interception-je. Tegyük úgy, mint hogy az minden meccsen meg lenne, és akkor emellé kell játszani. Igazából jó a rendszer körülötte, nyilván segít, védelem rohadt jó, az is nagyon sokat segít. De úgy, hogy egy profi irányító, mentálisan nagyon jó, a karja még mindig erős, és tényleg egy ilyen védelemmel, ilyen rendszerrel ez a Browns ez jó csapat lesz. Blitz ellen nagyon szuper volt, gyorsan olvasott, tehát hogy jó volt ez a Flacco meccs ismét, úgyhogy szép munka nyertek is. Az Jaguars ellen nyilván segít a védelem, ahova Denzel Ward visszatér, és nagyon sokat segített, mert a Trevor Lawrence, hogyha Ridley és Zay Jones felé dobott, akkor 27-ből 9 labda el volt, 82 yardért és 3 interceptionért, úgyhogy az elég borzasztó. Martin Emerson ment óriásit, még másik kezdő szélső kornere a Brownsnak, úgyhogy ez szép volt.
Abszolút így van, már éppen azon kezdek, most majd ezen el is gondolkozok jobban, hogyha lesz egy kis időm, hogy milyen konstrukció, hogy hogyan lehetne Watsontól megszabadulni, mert
sehogy.
Nyilván az, hogy nem azért mondom, hogy most Flacco hirtelen franchise QB lett meg minden, tehát nyilván hosszabb távon azért ez a most kifejezetten jó teljesítmény valamilyen szinten, hogy nyilván laposodni fog, és
már hát meg 38 éves, tehát hogy igen.
Meg 38 éves, ez meg a másik, de azért az nagyon jól látszik, hogy ez a Browns rendszere offense szempontból az nagyon QB barát, tehát nagyon kreatívak, jók a játékok, és hogyha van valaki, akinek van rutinja, tehát mint irányító jól tud teljesíteni, tehát megvan a rutinja, hogy lássa, honnan jön a blitz, hogy honnan érkezhet a nyomás, hogy olvassa a védelmeket, és emellett még legalább ilyen közepesen pontos, akkor itt azért már egészen jól tudnak működni a dolgok. Flacco pedig most még úgy kipihentem, még kifejezetten átlagon felüli teljesítményt is nyújt, tehát amikor tényleg jó volt, vagy jobb, az jobb irányítók közé tartozott még a Baltimore-ban, tehát most kb. Azt a szintet hozza, és tényleg egy rossz szava nem lehet rá senkinek, és hogyha a Browns bejut a rájátszásba, akkor Flacco-val akár még meccset is tudnak nyerni, hogyha ez a forma így kitart, mert a védelem tényleg nagyon jó, a támadó sor az amúgy nagyon jó, és Flacco nem akadály, és nem csak egy egyszerű game manager, hanem hozzá is teszi a magáét, szóval tényleg le a kalappal előtte, meg óriási észrevétel volt, hogy akkor őt így be lehet húzni, és akkor még van benne ennyi potenciál, így akkor a Jazznél például, meg pár csapatnál lehetne gondolkozni azon, hogy akkor miért nem látva ezt a Flacco-t, hogy akkor miért nem így működik, bár mondjuk azért legyünk igazságosak, azért Flacco szerintem milyen jó mondjuk a Jazzben nem tudna játszani, mert ott azért ott ezer másik probléma van. Nyilván Wilsonnál valószínűleg jobb lenne, de de Zabrausztól egy nagyon nagy mentés volt, és ezen a meccsen egyébként Flecko volt a legjobb irányító. Tehát Lavrens, amit művelt, az amúgy borzalmas volt, mert nem az volt szó, hogy felpattantak a labdái, hanem az három interceptionjéből kettő, az ott Jaguars játékos nem is volt. Tehát, hogy oda kit látott, vagy hogy látott, vagy hogy kinézett be, meg mit, azt nem tudom, de az interceptionjének a nagy része, vagy akár az összes, az konkrétan az ő hibája volt. Ráadásul volt egy pikje még a red zone-ban is, vagy valahol ott a red zone környékén, ami így utólag bele gondolva azért a győzelembe is kerülhetett. Szóval nagyon nem volt jó napja. Most nem tudom, hogy a bokája miatt rosszul állt bele, vagy miért ennyire nem néztem utána, de itt konkrétan most akadály volt ezen a meccsen.
Igen, nem tűnt egyébként úgy, mint akinek nagyon fájna a bokája, mert volt több megiramadása is, még futott, úgyhogy nem tűnt úgy, most már biztos, hogy fájt neki, mert nincs az Isten, hogy egy ilyen sérülés után ne fájjon még. De ja, nem tudtam én sem erre fogni feltétlenül a rossz játékát így a látottak alapján. Nyilván defense megint nem volt jó, mert azért sokat engedtek már, hogy azt nézzük, hogy 3-4 alatt kiarcoltak 7 pántot, meg 3 turnovert, akkor végül is annyira ők sem voltak rosszak, úgyhogy így is lehet nézni. Jöhetsz a következő, de...
Jó, akkor most legyen egy kicsit pozitívabb hangvétel, jöjjön a Bucks-Falcons meccs, én pedig győztesnek Baker Mayfieldet mondom. Nem azért olyan hű, de jól játszott, mert azért az erős túlzás lenne.
Sőt, szerintem az utolsó drive-on kívül kifejezetten rossz volt.
Igen, azt abszolút adom, de összességében én kifejezett, nem tudom, nekem szimpatikus lett az, amit ő csinál. Nem feltétlenül a mutatott játéka, mert azzal abba, hogy bele lehet kötni nyilván, tehát 144 yardig jutott egy nem túl erős Falcons védelem ellen, és talán a legnagyobb eredménye az volt, hogy nem adta el a labdát. Oké, volt kipasszolt TD-je, meg beerőszakolta magát egy futott TD-ért, de az összességében nem játszott jól, de szerintem megérdemelten nyert már olyan szempontból a Bucks, hogy tényleg megpusztultak a pályán, hogy ez így sikerüljön. Mayfield egy nagyon szimpatikus irányító képét mutatja. Ismétlem, nem jó, hanem szimpatikus. Tehát küzd, hajt, motiválja a többieket, és adott egy olyan gerincet ennek a csapatnak, amire szerintem bosszék, ami nem lettek volna képesek. Tehát az edzői gárdában szerintem nincs olyan ez a zöldözői hangadó, meg nem tudom, aki tart, még a védelem az egy dolog, de hogy valaki az offenszben tudta volna tartani a hátát, hogyha bármi van, az nem volt meg, és Mayfield meg tényleg beleállt ebbe a vezérszerepbe, és szerintem kifejezetten jól is játssza el. Ha még emellé jól is teljesítene, tehát szakmai szempontból az még jobb lenne, de abszolút megérdemli az, hogy kezdő most ebben a csapatban, és a maga módján szerintem hozzátesz annyit, hogy az ő érdemének is tekinthessük ezt a 6-7-es mérleget és a jelenlegi csoport elsőséget is. Nekem több szimpatikus volt nézni ezt az egész produktumot, és én örültem neki, hogy a Bucks nyert, annak ellenére, hogy szerintem azért a meccs 90%-ában a Falcons azért jobban játszott.
Igen. Szerintem is nekem is ez volt a tékkövélyem, hogy a Falcons jobb volt ezen a meccsen, de ajándékoztak pontokat a Buccaneersnek, hogy volt egy majdnem pick six, ami ugye nem Ridder hibája volt, hanem ott az elkapók átengedték Carlton Davis-t a kettejük között, és Davis is nagyon jól olvasta a játékot, egy gyönyörű interception volt a részéről. Azután volt két kiadott mezőnygól, volt, hogy Ridder nem találta el Bijan Robinsont a célterületnél egy könnyű passzal, ott hihetetlen, hogy ők ketten mennyire nem értik meg egymás passzoknál, mert rendszeresen más kor fordul Robinson, vagy más mélységben fordul, vagy ami valahogy mindig rosszul jön ki ez az egész. Na mindegy, és ott ez is egy ajándék, 4 pont volt. Úgyhogy igen, azért ezek olyan dolgok, amiket így nem engedhet magának meg egy Falcons szintű csapat, mert annyira azért nem jók, hogy ezek így beleférjenek, mert azért ez egy bőven 10 pont fölötti különbséget jelentett. Két dolgot akartam szerintem kívánni, hogy a Buccaneersnek sikerült azért 9 emberrel felállnia egy futójáték az a gólvonal előtt, amikor ugye Bijan be is ment a touchdownra, azért az elég vicces volt. Másrészt Clark Phillips-et akartam kiemelni, az újonc cornerbacket, aki Jeff Okuda helyére most beállt már, és elég jól játszott, úgyhogy őt mint fiatal, meg egyébként én bírtam őt a drafton, második napos tájcsének gondoltam, és ehhez képest csak a 4., 5. körben kelt el valahogy. Úgyhogy ő meg egyébként egész jól játszott. Hozom nyertesnek még a Chicago Bears-t, ahogy megverte a Lions-t. Ha a Fields minden héten a Lions ellen játszhatna, akkor az egy nagyon jó dolog lenne a számára. De amellett, hogy őt ki akartam emelni, meg hogy milyen vicces volt, hogy 4. és, vagy 3. és 13-ra a szekből kimenekülben nem fújtak be neki egy groundingot, és utána 4. és 13-ra bemozgott a Lions, és ingyen játék, és kiosztott egy gyönyörű hosszú TD-t, az egy elég vicces szituáció volt, ez azt hiszem, hogy még egyelőnél. A másik viszont, ami komolyabb, hogy a Bears védelem azért elég jól néz ki mostanság. Az utóbbi, azt hiszem, mióta a Sweat megérkezett, azóta top 10-es, top 10 végi számokat produkálnak, de hogy strukturálisan, kommunikációban, ötletekben is sok újdonságot, meg jó dolgot találunk. Nyilván felépült a secondary fele, az is segít. De hogy ez mindenképp biztató jövőre nézve, hogy azért most ez a védelem, ez működőképes, meg működni látszik. Nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy Matt Eberflus megtartja az állását, ami nem biztos, hogy feltétlen jó döntés lenne hosszú távon, de ettől függetlenül, amit most a védelemmel azért csinált, az mindenképpen egy szép, szép dolog itt az elmúlt hetekben, és ezen a meccsen is elég jól játszottak.
Abszolút, ez volt egy óriási nagy fogás volt, most is szinte folyamatosan ott volt a backfielden, állandóan tudott nyomást generálni, ami egyébként a Lions védőfala, vagy támadófala ellen az egy kifejezetten jó teljesítmény. A Bears abszolút megérdemelten nyerte meg ezt a mérkőzést, a labda mindkét oldalán tudtak dominálni, talán az egy futás elleni védelem volt az, ami nem igazán működött, tehát a Lions azért tudott futni, de mivel Goff hozza ezt a szokásos decemberi, novemberi Goff formát, meg hát ugye nyilván önmaga, tehát nem tud ennél más csinálni, tehát így azért tényleg nagyon sima lett a vége, annak ellenére, hogy egy darabig azért, na, tehát voltak így, amikor döntetlen volt az állás, de ezen nagyon hamar változtattak. Nyilván most ott lehetett is szerencséről, vagy bírói, hát nem tudom én, figyelmetlenségről is beszélni, de itt egyértelműen a jobb csapat nyert. Ami a Lions szempontjából azért annyira nem biztató, mert a védelem az továbbra se tud mit kezdeni valakivel, aki nem áll egy helyben a zsebben, és várja azt, hogy agyonverjék, tehát erre azért valamit illene kitalálni. Mondjuk azért azt meg kell jegyezni, hogy az elmúlt években mutatott, nem tudom, mint Fields ilyen 150 yardos meccsenkéti átlagból most csak 58 yardot futott a földön, szóval azért mondhatjuk, hogy az előrelépés megkérdőjelezhetetlen, bár tekintve az, hogy mikből menekült ki, hogy nem tudták megcsinálni a szeket, hogy safety helyett, meg nem tudom én mik helyett, ilyen 20 yardos Fields futások lettek, meg kimozgások, és utána gyönyörű passzok, tehát itt azért óriási, hatalmas problémák vannak a védelemmel, és a védelem felkészültségével kapcsolatban, de hát ez már így volt hetek óta azzal, hogy még az ember valahogyan már megbarátkozott. Szerintem nagyobb probléma az, hogy az offense az teljesen elveszítette a mojóját, és nem igazán tud mit csinálni. Ugye a futás az még úgy nagyjából működik, mert a fal blokkol, a futók meg futnak, az úgy oké. Okay. De Goff egyébként borzasztó, tehát lassan olvas, rosszul passzol, és oké, okay, lehetne mondani, hogy a meccs végén, amikor már 40 pontos hátrányban voltak, akkor most Ámon rá lejtett egymás után három passz. Na basszus, hát Istenem, akkor most 28-13 helyett 28-7-re kap ki a Lions, tehát olyan mindegy igazából. Ez már mindenkinek tele volt szerintem a tök. A probléma az, hogy amikor nem kellett volna, akkor is Goff feladta a labdát, a fumble-je az megint egy borzalmasan szar dolog volt, amikor a snappet nem tudta átvenni, és már nem tudom, nem tudnak annyi térkalácsot harapni, hogy már Goff is elhiggye, hogy ő franchise irányító és tud jól passzolni, ami nagyon, nagyon szomorú ebben az egészben. Az elmúlt, nem tudom, 5 fordulóban vagy 15 turnover-e biztos volt, ha nem több. És azért ez így nem működik. Tehát lassan tényleg még egy-két ilyen meccset hoz, és el lehet gondolkozni azon, hogy akkor jöjjön Teddy Bridgewater, az legalább a labdára vigyáz. Futni meg úgy is tudnak, hogyha Goff a padon ül. Tehát ez nem jó. Nyilván a rendszerben is sok mindenbe bele lehet kötni. Tehát nyilván, ha a védelem mondjuk top 15-ös szinten teljesítene, akkor ezek talán jobban beleférnének, de én így eléggé szomorú vagyok. Tehát ez az nem fér bele. Tehát ilyen meccsenként 3-4 turnover az nem fér bele. És mivel a védelem meg nem szerez, innentől kezdve ez egy elég szomorú dolog lesz, pláne úgy, hogy amúgy nincsenek nehéz ellenfelek. Most Broncos kétszer, a Vikings, oké, okay, a Cowboys azt nem is említem, mert az fölösleges, de azért ilyen Vikings meg legalább Vikings szintű csapatokat azért talán illene megvenni, de Így, hogyha csak ők támadnak, ugye elég nehéz lesz.
Igen, Goff hidegben játszott, azt tudjuk, hogy nem megy neki, felvett a kesztyűt is, hát a segít, de az se segített. Volt egy nagyon-nagyon gyönyörű labdája a középre, az nagyon tetszett a kis ablakba, de hát igen, ez nyilván kevés.
Hát csak 35 passza volt végül is azért.
Van, most nem voltak még jó labdai, de az egy nagyon extra jó labda volt. Na mindegy. Menjünk tovább, te jössz.
Jó, menjünk a Bengalsra, és én úgy konkrétan az egész Bengals, így egy óriási győztesnek, meg igazából Jake Browningot emelném ki, hogy hát én sok mindenre számítottam, de arra, hogy ez a Bengals így képes a bőrósérülés után felállni, és most egyike annak a végtelen sok 7-6-os csapatnak, aminek azért még lehet reális esélye a rájátszásra, azt így nagyon nem, erre nagyon nem számítottam, és itt egyébként el lehet gondolkozni azon, hogy látva azt, hogy Browning milyen jól játszik, tehát tényleg meglepően jól, meg historikusan jól, tehát az elmúlt 3 kezdő meccsi már majdnem 80%-osan passzolt, amire korábban senki nem volt példa. Nyilván ez, ahogy mindig szokott hosszú távon, azért ez a peak, ez ugye nyilván le fog laposodni, de ez tök jó, és oda teszi magát, és hozzátesz a győzelmekhez, és lehet a szezon előtt hagyni kellett volna Burrow-t jobban meggyógyulni, és akkor most egy-két győzelme akár többjük is lehetne. Lényeg a lényeg, hogy ez a Bengals nem, nincs elveszve, Burrow sérülése ellenére sem, és előbb-utóbb kénytelen lesz mindenki komolyan venni őket, mert a védelem úgy működget, alakulgat, ami azért annyira nem meglepő. Az offenszben meg van annyi tehetség, hogy előbb-utóbb valaki úgyis elszabadul, elszalad, és akkor ebből még pontok is fognak születni. Szóval ez a Bengals egy kifejezetten életképes csapat. Ennyit arról, hogy majd senkit sem fog érdekelni, mert kit érdekelnének. Már Burrow sérülése után, úgyhogy egy tök izgalmas és jó játszó csapat, és itt érdemes szerintem megjegyezni, hogy Zach Taylor amúgy tök jó munkát végzett, amit most így rendszer szinten összerakott az elmúlt hetekben, az tényleg minden dicséretet megérdemel.
Abszolút, én is a Bengals edzőstávot akartam kiemelni, mert jó, kellett egy rosszabb meccs Browningtól, de utána sikerült olyanokat változtatni, ami nem a Burrow-féle offense, hanem olyan dolgokat csinálnak, amiket Burrow nem szeretett különösebben csinálni. Under center játékok vannak például abban egész sok volt, ami Burrow híresen nem annyira favorizált, és tök jól sikerült ezt most beépíteni a playbookba, meg a gameplanbe, meg a futójátékkal együtt. Chase Brown is tök jó, hogy elővették itt az újonc futót, voltak jó elkapásai, tehermentesítette Mixont, aki még jobban nézett ki, mint eddig, úgyhogy ja, mindenképp dicséret illeti a Bengalst. Offense oldalon is mindenképp esetleg, most a Colts-ot 14 pontot tartották, amiből egy pick-six volt, vagy fumble volt, utána nem is emlékszem hirtelen, de vagy gyakorlatilag majd nem lenullázták a Colts-ot, ami azért a Bengalst védelem sem nézett ki így idén nagy részt, úgyhogy igen, ez mindenképp egy szép teljesítmény volt a Bengalst, és ott vannak tényleg a playoff határán, nekik se lesz egyszerű dolgok, játszanak még egy Chiefs-el például, meg utolsó körben a Steelers-el, vagy a Ravens-el, aztán nem is tudom hirtelen, vagy a Browns-el, valamelyik csoport meccs lesz még utolsó körben. Szóval nem ez egyszerű dolog, de hogy az biztos, hogy ez az offense oldali edzői stábbal nagyon előgédettek lehetnek, és akkor nem csak Zach Taylort kell kiemelni, hanem Bill Callahan-t is, a támadó koordinátort, aki könnyen lehet, hogy kap majd egy főedzői állást, vagy interjúkat minimum. Úgyhogy igen, őt is mindenképp ki kell emelni. Hozok még egy óriási nyertest, Zach Wilsont. Szerintem nem láttuk még ilyen jó játszani valaha. Az NFL-ben legalábbis biztosan. És nem is egy igazán könnyed ellenfél ellen, oké, nem a legnehezebb ellenfél ellen, de hogy a Texans azért nem egy kellemes ellenfél. És tényleg volt extra játékai nyomás alatt, jó volt, harmadik downra jó volt, mindenhogy jó volt. A második félidőben 61,5%-os sikerességre tudott a levegőben, ami 3 éve a legjobb a Jetstől. Ami sokat mondok. Okay, első félidőben nem volt ennyire jó, de ott is jobb volt, mint a Texans, úgyhogy ez egy nagyon szép munka volt, és a másik Wilsont, Garrett Wilsont is ki lehet emelni, aki szintén szuperül kapott el.
Igen, ez nehéz hová tenni ezt a Zach Wilson teljesítményt, soha életében nem játszott még ilyen jól a profik között, és a Texans védelem meg tök jó. Tehát nem azt mondom, hogy egy Brown szintű védelem, de amúgy egy kifejezetten kellemetlen ellenfél, és ehhez képest mint hogyha egy Aaron Rodgers láttunk volna sok szempontból. Tehát rendszeren belül jól mozgott, gyorsan szabadult a labdától, nem csinált hülyeséget, tehát nem emlékszek igazából ilyen turnover térő passzára. 8,4-es átlaggal dobált, nyilván kellett ahhoz, hogy a támadófal megvédje, hogy az elkapók hozzátegyék még ugye az elkapások utáni yardokat, de összességében ez egy meglepően jó meccs volt tőle, sőt, ez egy kiemelkedően jó meccs volt tőle, hogyha most draftolták volna, és ez valamelyik első meccsen lett volna, akkor most mindenki örömködne, hogy jihé, megvan a franchise irányító. Úgyhogy nem tudom, hogy ez így mennyire fog kitartani, majd a jövő héten úgyis, vagy akkor már ezen a héten majd meglátjuk, hogy ez a forma ez mennyire fenntartható, de most joggal lehet boldog, mert ez egy tényleg jó teljesítmény volt.
Texasnál meg nem lehetnek olyan elégedettek. Stroud nem játszott jól, bár Jets defense azért képes ilyen dolgokra, de aztán még rosszabb, hogy Stroud azért lehet, hogy rázkodást szenvedett, és azért ez nem jó hír következő hetekre, meg a playoff pushra, úgyhogy azért az rossz hír az ő oldalukról.
Ja, tehát ezért a ez pont egy olyan találkozó volt, amit muszáj lett volna behúzni a rájátszás szempontjából, főleg úgy, hogy előzetesen azért a Jetset nem gondoltuk egy annyira komoly ellenfélnek, még annak ellenére, hogy a védelem amúgy tényleg nagyon jó. Stroud most először játszott úgy, mintha rookie lenne, és túl gyors neki az NFL, és túl még nem képes egy időben feldolgozni, és úgy kivitelezni a dolgokat, ahogy azt úgy kellene, de 91 yardig jutott 4 yardos átlaggal, tehát az valami hihetetlen. Jó, mondjuk a helyére beállt Mills, meg 0,8 yardos átlaggal passzolt, szóval azért ez a Jets tényleg nagyon durván felkészült, mert nagyon durván dominált a Texansnak a támadófalát. De jaj, tehát az eddigiekhez képest ez azért picit csalódás kelt, hogy nyilván nem ebből kell hosszú távú következtetést levonni, de jaj, tehát nem erre számítottunk, maradjunk annyiban.
Mi az utolsó?
Hát az utolsóra, hát az nyilván az a csodálatos futballmeccsnek is beillő Vikings-Raiders találkozó volt, aminek mindenki vesztese, aki ezt volt olyan őrült, hogy végigkövette. Tehát ez egyszerűen borzalmas. Tehát, tényleg erre nincsenek szavak. Tehát 55 percen keresztül 0-0 volt az állás. Tehát érted, ez még egy foci meccsen is gáz amúgy, tehát azért a legtöbb esetben azért valami akció szokott lenni, de ez hihetetlen. Tehát Dobbs annyira pocsékú játszott, hogy őt le kellett cserélni, ami nyilván egy óriási kritika, mert a cserényeit meg Nick Mullensnek hívják. És oké, nagy nehezen összeszenvedtek egy mezőngolt, tényleg a meccs leges legvégén, és akkor jöhetett Aiden O'Connell, hogy akkor ő majd vezet egy, hát azt nem merem azt mondani, hogy egy game-winning drive-ot, mert az TD-t kellett volna szerezni, aminek kb. Nulla esélye volt, de hogy legalább egy mezőngolt távolságra, azok a 60 yardról megpróbálják. De nem, első passzából, sehova nem nézett, csak hogy hívják, Devante Adamsre, és nyilván leiszedték a labdáját. Tehát, hogy ennyire vakon lennék, tehát borzalmas volt az egész. Tehát összesen a két csapat megtett, vagy 300 yardot a meccse, lett 350-et. Összesen, tehát mind a két offenzés, és semmit nem csinált. Tehát egy kreatív hívás, egy trükkös játék, egy extra passz, egy jó futás. Így most nézegetem, egy 16 yardos futás volt a leghosszabb a meccsen. Tehát a leghosszabb játék. Egy Alexander Mattison futás volt. Ez volt a leghosszabb. Tehát hihetetlen. És nem mondhatjuk azt, hogy a Vikings defense jó. Azt meg pláne nem mondhatjuk, hogy a Raiders defense
mondhatjuk. Vikings defense jó.
Hát egy újonc irányító ellen, így ezekkel a hülye kreatív, mit tudom én, szimulált nyomásaikkal, meg blitzeikkel összetudják őket zavarni, de hát amúgy meg azért nem mondjuk már azt, hogy a Vikings egy ilyen Browns, akit így bár. Hát, a nulla pontot teszel fel, azért az ott veled van a hiba. Tehát ez amúgy egy hihetetlenül pocsék meccs volt. Nem tudom, hogy én itt az edzői stábhoz mivel készültek, mert tehát tényleg három pont. Tehát ugye nem emlékszem, mikor volt utoljára 3-0-ás mérkőzés. Szerintem ugye a 2000-es években nem nagyon.
Beltéren még sose volt ilyen. Egyébként. Tehát, hogyha mondtad, hogy igen, nem nyitott pályán, fedett pályán, sose volt még 3-0-es végeredmény. Utoljára 0-0 ilyen sokáig, mint ahogy eddig 0-0, vagy ezen a 0-0 volt, 2007-ben volt egy Steelers-Dolphins, ahol gyakorlatilag medencében fociztak, annyira akkor eső volt, és annyira felállított a pályára. Egy pánt, volt egy nagy pánt azon a meccsen, ami nem pattogott tovább, hanem megérkezett a földre, és ott megállt. Azzal ért fel ez, hogy itt meg steril körülmények között sikerült ezt összehúzni a csapatoknak. Úgyhogy szép munka volt. Ivan Pace-t akartam kiemelni, draftolatlan linebackerét a Vikingsnak, akit nem értettem, hogy lett draftolatlan, mert még ha nem is második naposnak, de azért egy negyedik-ötödik körös linebackernek tartottunk a draft során, és jó, kicsi méretek, meg mit tudom én, de hogy végül draftolatlan lett, ami fura volt, és elég jól játszik a Vikingsban, fekszik neki a rendszer is, de akkor is, hogy mindenképp ki akartam menni, ugye összerezte a meccset lezáró interception, bár nem tudom, hogy a Rangers eljutotta volna mezőgó távolságig, de ez már mindegy. És igen, hogy ambulance beállt, de hát azért vele se volt sok meglepetésként érte a Raiders-t végül is, tehát ugye ilyen szempontból jó volt a csere, hogy sikerült, hogy két jó eltekot összehozni, amely az egyik a védő kezéről pattant át, de sikerült, eljutottak mezőgó távolságig. Tegyük hozzá, azért Vikingsnak nem volt meg az első számú futója, az első számú elkapója, és a támadó falának a 3/5 is kiesett a meccsen, úgyhogy azért nyilván nekik offense teljesítményt egyen nehezebb volt összerakni talán, mint a Raidersnek saját erőből, ellenben ott szerintem azért Brian Flores szétszette Aiden O'Connellt, úgyhogy az meg így működött. Hozom az utolsó vesztesünket, amely a Los Angeles Chargers, ez most az utolsó szög volt a koporsóba, ez a mérkőzés, meg azt, hogy Herbert most akkor még meg is sérült, most a héten biztos nem játszik, és azt tippelném, hogy lehet, hogy idén már nem fog játszani. Ez tényleg utolsó szög volt a koporsóba, pedig amúgy a védelemmel nem volt különösebb nagy probléma, meg nagyjából összeálltak, de hogy most akkor meg a támadósor esett szét, úgyhogy ez a Chargers, ez elég nagy katasztrófa lett idején, és hát itt ez tényleg nyilván meg fogják köszönni évvégén a munkáját, aztán hát ha sikerül egy jobb irányba indulni.
Hát legalábbis nagyon ez kellene, mert
itt hát ez biztos meg
mentálisan, felkészülés szintjén, tehát itt minden téren ez nagyon szörnyű volt. Egyébként a Broncos egy kellemetlen ellenfél, a körülményekhez képest egyébként jól is tudnak játszani, tehát most alapvetően akkora nagy probléma nem lett volna, hogyha a Broncos kikap, csak vagy a Broncostól kikap a Chargers, de a mutatott játék, meg ez az egész, nem tudom, mint az éves teljesítmények a betetőzése, ez egyszerűen kritikán alul ér. Nem tudom, én annak lehet örülni, hogy Quentin Johnsonnak volt 3 elkapása, ami tőle már nagy-nagy dolognak számít. Nem tudom, hogy volt-e dropja, mert 4 target ment felé, most erre konkrétan nem emlékszem, de legalább most már néha elkapta a labdát. De ezt leszámítva, hogy tényleg semmi pozitívum nincsen benne, sem a meccsben, sem az egész szezonban, és nem igazán tudnék rámutatni akár egyetlen pozíciós edzőre is, akinek egyébként érdemes lenne itt maradnia, itt egy teljes rebuild kell szerintem. Nagyon, tehát az öltözői kultúra, a mentalitás, a morál, a csapaton belüli morál, minden a békasegge alatt van, az meg, hogy az eredmények is csak ezt támasztják alá, meg nem is kérdés, hogy itt nagyon komoly változásokra van szükség. Remélhetőleg sikerül jó irányba elmozdulni, mert nagyon szomorú lenne, hogyha Herbert egy ilyen Philip Rivers-szerű karriert futna majd be, hogy itt van 20 évig, és akkor kétszer jutnak rájátszásba, azt is úgy éppen, hogy becsúszva.
Broncos oldaláról nagyon vicces volt Wilsonnak a passing chartja, mert a 21 dobása volt, 21 sikeres passza volt, ebből 2 darab ment 6 yardnál messzebbre, 19 maximum 6 yardra, és ebből 12 a line of scrimmage mögé, tehát gyakorlatilag csak screenek és checkdownok, és volt 2 hosszú bombája, amiből Sutton egy egészen elképesztő elkapást mutatott, de nem tudom, ő rápályázik arra, hogy a top 3-as listán mind a 3 helyezővé legyen az év elkapása D-nál. Ellenben Jerry Jeudy ezt nagyon nem akarja megtenni, mert most is volt egy nagyon csúnya dropja, meg rossz ráutokat fut meg nem teszi a lábát, le a lábát oldalvonon belül, szóval nagyon megbízhatatlan elkapó. Nem csak most, hanem úgy mindig, úgyhogy szép a kontraszt a kettejük között.
Ja, de egyébként itt Payton tényleg meg kell dicsérni, és ő abszolút hű volt ahhoz, amit ugye a szezon előtt mondott, hogy ez az offense, ez nem Wilsonról fog szólni, futás legyen, és maximum meccsenként két-három olyan helyzet, amikor Wilsonnak valami extrát kell nyújtani és megoldani, és te abszolút hozzák is. Mondjuk most szó szerint vették, mert Wilsonnak tényleg volt két hosszú passza, azt leszámítva pedig bárki lehetett volna ott. A lényeg az volt, hogy ne adj el a labdát, és kész.
Igen, az érdekes, hogy mi lesz itt meg velük hosszú távon, de ez most már majd hol szezon kérdés, úgyhogy szerintem ebbe talán most ne is menjünk bele. És akkor ezzel meg volt az összes mérkőzés, ami volt vasárnap, úgyhogy mindegyikről beszéltünk egy kicsit, és jövünk legközelebb is egy összefoglalásra, úgyhogy addig is mindenkinek jó kis karácsonyi készülődést. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.